Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk újra. Hálát adunk, hogy erre az egész hétre azért hívtál el bennünket, hogy veled lehessünk együtt szoros közösségben, hogy a te szavadat hallhassuk. És most kérünk újra, hogy ne szóljon a te ígét hiába, ne vonhassa el semmi a figyelmünket te rólad, ne engedd, hogy másra figyeljünk helyetted, ne engedd, hogy a te ígéd csupán megborzolja a gondolatainkat, aztán minden menjen tovább a régiben. Kérünk azért, hogy te formáld az életünket. Olyan nagy szükségünk van erre. Könyörgünk, hogy ma este is így beszélj velünk, és ezen az egész héten, délelőtt és este, minden alkalmon, már a reggeli együtt léteinken, és egészen addig, amíg lefekszünk az ima közösségben, mindenütt te légy a középen, és te vezess minket. És addulunk, hogy ne szóljon a te ígéd hiába. Hadd újuljon meg, hadd frissüljön fel, hadd teljen meg te veled az életünk. Amen. Délután Lajos Jeremiás elhívásáról beszélt, és ezen a héten több elhívás történet is lesz még, amiről Lajos beszélni fog. Ezekből a Szentírásban újra és újra kiderül, hogy Isten céllal hívott el bennünket. Egy olyan céllal, amely átalakítja az életünket. Egyre inkább igazodhatunk ahhoz a célhoz, amihez Isten elhívott bennünket. Mit jelent a gyakorlatban hozzáigazítani az életünket az Istentől kapott célhoz? Erről lesz szó ezeken az esti alkalmakon, mégpedig egy olyan bibliai könyv alapján, amit talán ritkásabban szoktunk tanulmányozni így együtt, de hasznos és szükséges, hogy foglalkozzunk vele. Jakab levele alapján fogunk ezzel foglalkozni. Ritkásan foglalkozunk vele, mert itt-ott nehezen érthető, és itt-ott könnyen félreérthető Jakab levele, pedig nagyon fontos lehet a hívő ember számára, ha jól értjük. Általában sorba fogunk menni ezen a levélen, a szakaszain, de ma kivételesen a közepéből hoznék egy szakaszt, azért, mert ez a szakasz jól ábrázolja, hogy miért könnyen félreérthető ez a levél, és világossá teheti, hogy ha jól értjük ezt a levelet, akkor miért lehet nagyon fontos a mi számunkra a későbbiekben. Azt lehet mondani, hogy Jakab levelének ez egyfajta szíve, egyfajta középpontja ez a szakasz. Jakab 2.14-től 26-ig olvasom. Jakab 2.14-től 26-ig. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. s ugyanígy a parázna Ráháb is. Nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. Ez a szakasz tényleg rámutat arra, hogy miért lett a Jakab levele, akár egyháztörténeti méretekben is a félreértések fő forrása, és ugyanakkor ez a szakasz segít abban, hogy helyesen értsük, mi ennek a levélnek a lényege. Nagyon komoly félreértés lehetősége van ebben a szakaszban. Annyira komoly, hogy nem kisebb embert, mint a nagy reformátort, Luther Mártont, igen-igen, megzavarta ez a szakasz. Annyira, hogy majdnem ki is tette Jakab levelét a Bibliából, ugye tudjuk, hogy német nyelvre először ő fordította le a teljes új szövetséget, és volt 4 olyan új szövetségi könyv, amivel nem tudott mit kezdeni, ezek közül a leghíresebbé vált, és a legtöbbet emlegetetté Luther Mártonnál a Jakab levele. Ő, amikor kiadta az új szövetség fordítását, akkor megszámozta, és a tartalomjegyzékbe föltüntette a új szövetségi könyveket, kivéve ezt a 4-et. Azokat egyfajta függelékként hozzátette, mert hát mégiscsak úgy hozzátartoztak a Bibliához, de a végére helyezte, és nem is számozta meg, és azt mondta, hogy ez a Jakab levele, sokat emlegetik ezt a kifejezést, egy szalma levél, utalva Pál apostolnak arra a mondására, hogy nem mindegy, hogy mit építünk a jó alapra, a Krisztusban kapott alapra, hogy drága követ, értékes aranyat, ezüstöt, vagy pedig fát, szénát, szalmát építünk rá. Ő azt mondta, hogy ez egy szalma levél, egy értéktelen, haszontalan, nem igazán Krisztus központú gondolatmenetet tartalmazó levél. Arra is rámutatott, és azóta többen is rámutattak, hogy mintha ellent mondanak Pál apostolnak, amikor azt olvastuk, hogy látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által, akkor eszünkbe juthat az, hogy Pál apostol a római levélben, a 3. részében ezt mondja, azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Mintha ellent mondana, ellentétbe kerülne Pál apostollal. Annyira, hogy a modern teológusok közül többen vannak olyanok, akik azt állítják, és erre az igére alapozzák többek között, hogy az új szövetség szerzői sem értettek egyet egymással, valójában ki így gondolkozott, ki úgy gondolkozott, lám-lám, ilyen látványos ellentmondás is van az új szövetségen belül. Pedig valójában lehet mind a kettő egyszerre igaz. A két kijelentés ugyanis különböző szituációban hangzott el, különböző gyülekezeteknek. Gondoljunk bele, hogy egészen másképpen hangzik az, hogyha a kisgyermekünknek mondjuk azt, amikor egy üveg sörre mutogat, hogy te nem iszol sört, és mást jelent akkor, hogyha a kőműves, aki a házunk építésén dolgozik, és már fél napja keményen dolgozik, és verejtékezett, és nagyon erősen süt a nap, ha neki mondom azt, hogy te nem iszol sört. Az egyik helyzetben egészen mást jelent, mint a másik helyzetben. És amikor azt mondja az édesanyja a kislányának, hogy ne nyúlj a forró vasalóhoz, az nem azt jelenti, hogy a kislánya soha az életében nem vasalhat, hanem azt jelenti, hogy most ennek nincs itt az ideje, nincs itt a helye. Az, amit Pál apostol mond, egy másik helyzetben levő gyülekezetnek mondja, az, amit Jakab mond, egy megint másik szituációban szólal meg. Pál apostol a törvényhez ragaszkodó zsidóknak szól. De nem csak a zsidókat kísérti meg az, hogy azt mondjuk, nem elég Krisztusban hinni. Kevés az. Az életemmel is ki kell érdemelni Istennek a szeretetét. A Krisztusban való hit legfeljebb alap, mondták a Krisztusban hívő zsidók egy része, de kell még hozzá körülmetélkedés, meg kell tartani ószövetségi törvényeket, a szombat törvényt, az ünnepeket, az étkezési szertartásokat. És Pál apostol azt mondja, nem, Krisztus az, aki megszabadít, Krisztus az, aki üdvösséget ad. Azt mondja Pál apostol nekünk is, egyedül hitáltal, Krisztusba vetett hitáltal üdvözülhetünk. Jakab másmilyen helyzetben szólalt meg. Olyan keresztényeknek szólt, akik ezt a páli tanítást félreértették. talán magától Páltól hallották, talán már ők is másoktól hallották, olyanoknak, akik félreértették ezt az üzenetet, és azt mondták, hogy ha egyedül Krisztus üdvözít, akkor én hiszek Krisztusban, mi kell még? Már célnál vagyok, már elértem az üdvösségemet, élhetek úgy, ahogy kedvem tartja. Jakab itt valójában nem arról beszél, hogy a Krisztusba vetett hiten kívül bármi szükséges volna az üdvösséghez, de világossá teszi, a Krisztusban vetett hitnek vannak jellemzői, jellegzetességei. Miről beszél itt valójában Jakab? Azzal kezdi ezt a szakaszt, és aztán visszatér, ritkaság a Bibliában ilyet olvasni, mit használ? Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? És aztán elmond egy példát, aminek a végén megint ezt mondja, mit használ az? Arról a hitről beszél, amely nem használ, amely haszontalan, mert ez a hit nem valódi hit. Milyen ez a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használ az? Nagy nyomorúság van a gyülekezetben. Nagy nehézségek között élnek emberek. Mi a válasza erre néhány gyülekezeti tagnak? Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, és aztán faképnél hagyják ezeket az embereket. Csak szöveg. Ez a csak szöveg hit, amire azt mondja Jakab, hogy haszontalan. Látom a nyomorúságát, azt a nyomorúságot, amelyet az istentelen élet okoz. Talán az én istentelen életem is hozzájárult ahhoz, hogy ő meg hozzá hasonlóan mások ilyen nyomorúságban vannak. Meg látom, hogy az ő élete is mennyiben hozzájárult. Ismerem a megoldást, és mégsem szabom ahhoz a megoldáshoz az életemet. Mégsem segítem őt el ahhoz a megoldáshoz, sőt, a saját életem sem tükrözi, hogy ismerném azt a megoldást. Haszontalan hit. Mit használ ez a hit? És lehet a hívő mondatok mögött mély érzés. Az egyik kommentátor hívja föl erre a figyelmet, hogy milyen együttérzés szólal meg ebben a mondatban, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, komoly együttérzés, de milyen kevés, ha nem teszek semmit. Kevés a mélyen átérzett bűntudat is, kevés a szánalom a nyomorultak iránt, kevés a belső tűz, ha Istenre gondolok, ha mindebből nem lesz semmi, ha nem nyilvánul meg tettekben, akkor haszontalan a hitem. Hiába vannak mély érzéseim, akár Isten iránt, akár a fele barátaim iránt, ha nem engedem, hogy ezek átszabják az életemet. Aztán lehet a hívő mondatok mögött komoly bibliai tanítás is. Azt mondja Jakab apostol, te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Az ószövetségi hitnek alapvetése volt ez, hogy egy az Isten. Az újszövetségi gondolkozásban is alapvető tanítás ez. Jézus Krisztus Istene és Atya, az ő szabadító, megváltó fia, és a Szentlélek egy Isten, együtt dolgozik azon, hogy minket megváltson. De hiába tudott-e ezt? Ha nem nyilvánul meg tettekben, olyan, mintha nem lenne. Olyan keserű iróniával mondja Jakab apostol, ennél még az ördögök is jobbak. Mert ők is hiszik azt, hogy egy az Isten, és ők legalább rettegnek. A te életedben mit jelent ez, hogy egy az Isten? Te eljutsz arra a szintre legalább, amin az ördögök vannak? Mert ha nem vonod le a következtetést, ha téged nem ráz meg annak a tudata, hogy egy Isten vagy, és te az ő teremtménye vagy, az ő alkotása vagy, akkor nem valódi a hited. Ez a hit, azt mondja Jakab, bármilyen komoly tudás áll is mögötte, bármilyen mély érzelmek mozgatják is, önmagában halott, mintha nem is lenne. Teljesen lényegtelen, teljesen haszontalan, ha nem hagyja át az életedet. Nem használ. Vajon üdvözítheti egyedül ez a hit az embert, kérdezi Jakab apostol? S világos a válasz, nem. Haszontalan hit ez. Nem ment meg, mert nem valódi hit. És ugyanakkor ezt is mondja az apostol, ez a hit cselekedetek nélkül meddő, gyümölcstelen. Nem csak neked nem lesz hasznod belőle, senki másnak sem lesz haszna belőle. Senki más sem fogja ennek a gyümölcseit átélni. A valódi hit átalakítja az embernek az életét, és meglátszik az életén. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az ember ne követne el időnként bűnöket, hogy időnként ne indulna el rossz úton. De az összképben megjelenik az, hogy ki az az Isten, akiben te hiszel. Az eredeti szövegben, amikor azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek, akkor mind a kettő ige, folyamatos igeidőben szerepel. Olyan emberekről van szó, akik rendszeresen mondogatták, hogy én nekem van hitem. És ugyanakkor a cselekedeteik egészen másról szóltak. A cselekedeteik nem hatották át az életüket. Miről tanúskodnak a te cselekedeteid, tetteid, a szavaid? Miről tanúskodnak az aggodalmaid, a reménységeid? Akármiről is, biztos, hogy megmutatják azt, hogy milyen Istened van. Ahogyan megmutatja az életed azt, hogy hogyan viszonyulsz a házastársadhoz. Olyan döbbenetes volt néhány évvel ezelőtt egy ifjúsági héten, megjelent egy fiatalember, nem nagyon ismertük őt, az édesanyja iratta be, nem tudtuk igazából, hogy mi van vele, hogy van, mert ez egy felnőtt ifjúsági csoport volt, és meglepő volt, amilyen rámenősséggel elkezdett ott ráhajtani az egyedülálló lányokra, egyedülálló hölgyekre. És többekre is párhuzamosan. Teljesen meg voltunk lehetve, hogy ez hogyan lehetséges, hogyan fér bele az ő gondolkozásába. És különösen az volt a megbotránkoztató, amikor nem sokkal az ifjúsági hét lezárulta, után megjelent a templomba egy hölgyel, és bemutatta az egyik ifitábori résztvevőnek a feleségét. Hihetetlen volt. És mint kiderült, már jó néhány éve éltek ők házasságban. Ennek a fiatalembernek a viselkedése pontosan mutatta, hogy mit jelent az ő számára a házasság. Mit jelent az ő számára a felesége. Ugyanígy mutatja az életet, hogy mit jelent a te számodra a hit. Hogy mit jelent a te számodra Isten. Ha nem hagyja át az életedet, akkor Isten valójában nem a te Istened. Lehet, hogy szép dolgokat el tudsz róla mondani, lehet, hogy időnként nemes érzések ébrednek vele szemben, de nem a te Istened, ha nem hagyja át az életedet. Ezért beszél Ábrahám példájáról Jakab. Ábrahámnak mindenható Istene volt. Olyan, aki véghez viszi az ő akaratát. Ábrahám megtapasztalta, tudjuk azt, hogy mit jelent, amikor én nem veszem figyelembe, hogy úgyis Isten akarata fog végbe menni. Elment Egyiptomba, és majdnem pórul járt azzal, hogy a feleségét elvitték a király ágyasának. Aztán az egyiptomi szolgálótól született gyermeke, és csak családi feszültség lett belőle. Csak bajt okozok, hogyha megpróbálok keresztbe feküdni Isten terveinek. Átélte ezt Ábrahám, megtanulta időskorára. És azt is megtanulta, amit a Biblia így fogalmaz, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten képes feltámasztani a halottakat is. És amikor Isten azt parancsolta, hogy áldozza föl azt a fiát, akire nézve az ígéreteket nyerte, nehéz szívvel, fájó szívvel, de engedelmeskedett annak az Istennek, akiről hitte, hogy képes feltámasztani a halottakat is. Nem értem miért, de teszem azt, amit ő mondott. Vagy ott van Hágár, aki a kegyelmes Istenben bízott. Abban a kegyelmes Istenben, aki az nem az ő népéhez tartozó, az ellenséges néphez tartozó Hágárnak is megkegyelmez. A parázna Hágárnak, a rossz életű Hágárnak is megkegyelmez. De ha ő a kegyelmes Istenben bízik, hogy ne adná ő is tovább Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, Isten népe felé. Isten népének az életét, Isten gyermekeinek az életét átalakítja az, hogy milyen Istenben hisznek, hogy ki az Istenük, akiben hisznek. Lajos beszélt a délután arról, hogy a hívő élethez sokszor hozzátartoznak az üldöztetések. Mostanában több új szövetségi levelet olvasva is feltűnt ez, hogy mennyire szinte természetes része volt az új szövetségi gyülekezetek életének, hogy üldözték őket. Nem azért, mert annyira nem viselte el a másként gondolkozókat a római birodalom. Ha valahol, ott lehetett bármilyen tanítást hirdetni. Hanem azért, mert ezeknek a gyülekezeteknek az életében valami egészen más tűnt föl. Nem csak a tanításuk volt különleges, az életük ellenkezett azzal, amit a római birodalom megszokott. Azokkal a mechanizmusokkal, amelyek felemeltek és leejtettek embereket, a gyülekezeteknek az életszabályai ellenkeztek, és ezért üldözik azóta is sokszor a hívő embereket, máskor ezért próbálják csábítani őket arra, hogy vegyék át a világnak a gondolkozását, ezért érnek csábítások bennünket, mert más annak az élete, aki valóban megismerte Istent. Erről beszél Jakab apostol. És nincs ellentét Pál apostollal szemben, azzal a Pállal szemben, aki azt tanította, hogy az az indulat legyen bennetek is, amely a Krisztus Jézusban is megvan. Pál apostol is ezt tanította. Legyen olyan az életed, hogy ez tükrözze, hogy ez kiábrázolja, hogy ez megmutassa, ki a te Istened. Pál apostol azt mondta, hogy egyedül a hit üdvözít, és ennek nem mond ellen Jakab se. De a Szentírás újra és újra azt mondja, hogy az üdvözítő hit ritkán jár egyedül. Az üdvözítő hit mindig megmutatkozik abban, ahogyan életed éled. Az életedben, a szavaidban láthatóvá lesz a láthatatlan Isten. Ahogyan János apostol fogalmaz, szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ami megmutatjuk a szeretetünkben, hogy milyen az Istenünk, akkor láthatóvá lesz a senki által soha nem látott Isten a mi életünkben. Mert amikor Jakab szinte gúnyosan azt mondja, hogy mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet, nem arról beszél, hogy a hívő ember élete valamiféle mutogatás, hitmutogatás lenne. De mégis a hit jól látható annak az életében, aki hisz. Egyetlen egy gondolatra még hadd térjek vissza Jakab levelére egy általánosságban. Sokszor vádolták ezzel, ahogy említettem Jakabot, hogy nem igazán Krisztus központú az ő tanítása. A 19. század végén volt egy ilyen iskola, egy ilyen irányzat is, néhány teológus azt állította, hogy ez tulajdonképpen az egész egy zsidó irat, kétszer szerepel benne összesen Krisztusnak a neve, de azok is olyan helyen, hogy azt be lehetett szúrni anélkül, hogy igazán komolyabb akadálya lett volna ennek. Ezt zsidó bölcselkedők írták, aztán keresztjének megkeresztelték azzal, hogy kétszer beleszúrták Jézus Krisztus nevét. valóban ennyi volna Jakab levele. Ha megvizsgáljuk, kiderül, hogy Jakab nem csak beszél arról, hogy átkelhassa az életünket, Jézus Krisztusba vetett hitünk, ezt a levelet átmegáthatja Jézus Krisztusnak az ismerete. Ha megnézzük, és ezt egészen konkrétan kimutatták azóta bibliatudósok, Jakab apostol nagyon-nagyon mélyen ismerte és értette a hegyi beszédet. Nem hivatkozik arra, hogy ahogyan a Máté 6-ban olvashatjuk, és mégis újra és újra azok a gondolatok, azok a mondatok, amik elhangzanak, azt tükrözik, hogy Jakab apostol gondolkozását nagyon mélyen formálta az, amit Jézus ott a hegyen mondott, meg amit Jézus még sok helyütt másutt elmondott, jól ismerte Jézus tanítását. És amikor nem is mondja, akkor is aszerint gondolkozik. Mert a hite mélyen áthatotta a gondolatait. Az Istene, Jézus Krisztus Istene és Atya Jakabnak. Az a Jakab, aki Jézus életében a többi testvérével együtt ment, hogy visszafogja Jézust, az a Jakab a feltámadott Jézust megismerve, maga is Jézus tanítványává lett, és nem volt többé a szívében és az eszében az, hogy én fölülírom, én megkritizálom azt, amit Jézus mondott, hanem minden estivel formálta Jézus tanítása Jakabnak a gondolatait és szavait. Az életed megmutatja azt, hogy milyen Istened van. A te életed milyen Istent mutat. Akik közelről látják az életedet, milyen Istent látnak a te életedben. A házastársad, a gyermekeid, a szüleid, a munkatársaid, de akár csak azok, akikkel együtt utazol a buszon, vagy együtt állsz sorba a boltban. Milyen Istenről beszélnek a félelmeid? Milyen Istenről beszélnek a terveid, a vágyaid? Milyen Istenről beszél a pénztárcád, az időbeosztásod? Milyen Istenről szól a haragod, a féltékenységeid? Milyen Istenről beszélnek a szolgálataid, a csendességeid, a küzdelmeid? Milyen Istened van? Ezt a hetet arra is adta Isten, hogy ő bemutatkozzon nekünk, hogy őt jobban megismerjük, és Jakab levelében látni fogjuk nap mint nap, hogy az, hogy hogyan éljük az életünket, a legkülönbözőbb életterületein megmutatja azt, hogy milyen Istenben hiszünk mi. Isten bemutatkozik nekünk, újra és újra elmondja, hogy ő kicsoda, és felteszi a kérdést. Látható ez a te életeden, hogy én vagyok a te Istened? Csendesedjünk el röviden, és aztán majd imádsággal bezárom ezt az alkalmat. Áldunk téged, Istenünk, hogy neked nem csak arra volt hatalmad, hogy Ábrahámból olyan embert faragjál, akinek az életén látszott és világosan látható volt, hogy kiben hisz. Nem csak a parázna Hágárból tudtál olyan embert formálni, aki a te munkádban eszközöd lehetett. Nem csak a hitetlen Jakabból formáltál olyan tanítványt, aki aztán minden gondolatával a te tanításodnak engedelmeskedett, és minden tettében a te alázatod, a te engedelmességed mutatkozott meg, hanem a mi életünket is át tudod formálni. Ezért is jöttünk most eléd, mert tudjuk, hogy szükségünk van arra, hogy láthatóvá legyél a mi tetteinkben is. Mert a családtagjainknak, a házastársunknak, a gyermekeinknek, a szüleinknek, a körülöttünk élőknek, a gyülekezeti testvéreinknek, a munkatársainknak, mindenkinek, akihez te küldesz, te rád van valójában szüksége. Könyörgünk, hogy formáld a mi életünket, hogy láthatóvá legyen a mi életünkön, mit jelent hozzád tartozni. Hogy láthatóvá legyen, ki a mi Istenünk. Könyörgünk, hogy te folytasd tovább bennünk, kinek-kinek mit adtál most, kit mivel szólítottál meg, és te add, hogy valóban cselekedetekké váljanak mindaz, amit tudunk te rólad. Amen. Amen.